Köszönöm szépen. Fekete-fekete pamiętjére. A cieszym sa na záujem to po slovenskej jazykovej edy, ktorý majú záujem o výskum pozostalosti jarania, týkajúce sa geologických výskumov jarňových slovenských. Köszönöm szépen. A szünet előtt Liszt József előadását hallgatjuk meg. Valamikor a én diákkoromban, vagy pár évtizeddel ezelőtt az volt a csúcs, ha valaki legalább ismerte bibliográfiai címszó szintjén, hogy arra Lászlónak van egy Szlováki Magyarság Néprajza című fizetés, ezt sokáig kerestük, és amikor nagy nehezen megtaláltuk, mert nem volt hozzáférhető, akkor úgy kicsit csalódtunk is, hogy milyen kis vékony fizetőről van szó. Na azóta már többet tudunk arra Lászlónak, a nyelvészetünk kívül egyik legjelentősebb gondolata volt munkásságának a néprajz, úgyhogy erről fogunk Liszt József beszámolni.
Tisztelt elnök úr, professzor úr, hölgyeim és uraim! Elnök úr, egy kicsit kivetted a, kifogtad a szelet a vitorlámból, mert ezzel akartam én is kezdeni a mondandómat, ami jöttek. No, két dolga, egy tényrögzítésre szeretném kezdeni, egy kijelentéssel. Aranyán László nem volt néprajzkutató, nem volt folklorista, ezt azért le kell szögeznünk, nincsenek is arra adataink, hogy ő magát ennek vallotta volna valaha is, és nem is hiszem, hogy elvárnám most, hogy annak tituláljuk őt. Ezzel azt jelenti, semmilyen szentségtől is nem követünk el, csak a maga helyére tesszük, a maga helyén hagyjuk a dolgot. Mindezek ellenére igen jelentős érdemei vannak a néprajzi kutatások előmozdítása terén. Ez volt a tényrögzítés, és a másik egy ilyen szubjektív fővezetés lett volna, hogy háromszor találkoztam életemben Arannyal, nem személyesen természetesen, hanem a művében, nevével, és az első ilyen találkozás, mint ahogy Vég László is elmondta, nekem is olyan volt, hogy egyetemista koromban, még valamikor 1976-ban, az Országos Széchenyi Könyvtár cédulái között, katalógus cédulái között keresgélve, nagy szívdobbanással fedeztem föl Aranyán Lászlónak a Szlováki Magyarság Néprajza című, akkor még a monográfiának gondolt művét. Amikor gyakorlatilag vettem volna, akkor láttam volna már a katalógus céduláról csak 16 oldal, de azt nem néztem én tovább, csak nagyon gyorsan kikértem. És hát akkor történt a kiábrándulás, amikor megláttam, hogy egy ilyen kis 16 oldalas fizetőről van szó, és mindenféle ilyen világ megváltó, még forró fel egyetemista, hogy elolvasom, és akkor azt mondtam, hogy jó, ez ennyit erről. Aztán a következő találkozásom az nagyjából másfél évtizede történt annyi, amikor Sándor Eleonor a biztatására, fölkérésére a NAP folyóirat számára fölkért, hogy még egyszer gondoljam át Aranyjal kapcsolatos gondolataimat, és hogy írjam meg Arany néprajzi tevékenységét. Akkor újraolvastam ezt a munkáját. Gyakorlatilag a többit még akkor se ismertem, de már a körülményeket, a kort, a tudománytörténet összefüggéseket jobban látva, árnyaltabban tudtam fogalmazni Arany néprajzi tevékenységéről. És aztán most jött a harmadik találkozás a mostani évfordulónk kapcsán a emlékkötet kiadásához, amikorra is elsősorban Vég Lászlónak köszönhetően Aranynak egy másik nagyon fontos néprajzi jellegű írása is a kezemben akadt, és ezeket a kettőt összevetve azt hiszem valóban egy árnyalt képet lehet Arany néprajzi munkásságáról rajzolni. Ha megengedik, akkor felolvasok legalábbis részleteket a munkából. Arany egyetemi, hogy került Arany kapcsolatba a néprajzzal? Annyit tudunk, hogy egyetemi évei alatt úgy különösebb néprajzi képzettsége nem tetszett. Egy adatunk van, a Lecke könyvéből derül ki, hogy a neves orosz folklorista Bogatírjónak egy előadása, mai szóval kurzusát hallgattam, ami a Néprajz feladatai a Kárpátalján címet viselte. Más adataink, konkrét adataink nincsenek, hát bár tudjuk, hogy Arany nagyon jó olvasó volt, tehát rengeteget olvasott és jegyzetelt. Elképzelhető, hogy még majd a levéltárba került hagyatéknak a alaposabb átolomajozása során még kiderül, hogy még más ilyen néprajzi jellegű olvasmányai is voltak a jegyzetelései alapján. És azt is a mostani tudásunk szerint 1938 előtt nem tudunk arról, hogy Arany érdeklődött volna a néprajz iránt, vagy valamit tett is volna a néprajz terén. Kizárólag nyelvészettel, diaktológiai kutatásokkal foglalkozott, és hát ez a néphez érdekes, és valószínűleg, ahogy a Simon Attila is félig meddig utalt rá, az a még fogadottan kisebbségi helyzetbe kerüléssel, tehát a Unel szlovák állam keretébe kerüléssel jött neki elő, amikor ilyen vezérszerepre kényszerült vélhetően. Valószínűleg ekkor, hát korábban nem is olvashattam, mert Györfi Istvánnak a Néphagyomány és a Nemzeti Művelődés című röpirat, ami először 1939-ben jelent meg, ezt kimutatható, meg fogok erről még szólni, ismerte, és ez nagyon nagyban befolyásolta a későbbi tevékenységét. Gyakorlatilag egyedül maradva a szlováki-magyar közegben, Györfi nyomdokain haladva, kötelességének érezhette a néprajzi értékek, ezt azért időzőjelben teszem én, magyar nemzeti műveltségbe történő beépítésének a magára vállalását. Voltak éppen tehát autodidaktaként, nyelvjárási kutatásainak, mint egy folyamányaként nemzeti elhivatottságból kapcsolódott be a néprajzi, pontosabban a folklorisztikai tudatómunkába, sokszor annak is inkább a szervezési részében. Hatással lehet rá tovább a féltestvére, a többször emlegetett Zagiba Ferenc, aki a népzene iránt érdeklődött, és részt is vett a Csehszlovák Állami Népdalintézet Szlovanszkói szakosztálya által 1938. márciusától beindított országos népzenei gyűjtésben. Arany aztán később, tehát ma 39-40-41-ben a Pozsonyi Madács Gimnázium növendékeit, illetve magyar egyetemistákat maga köré gyűjtve egy önkéntes nyelvjárás és néprajzgyűjtő csoportot hozott létre. Szakmailag ő maga képezte őket tovább, és közös terepmunkákat is végeztek. Egyik növendéke, a már emlegetett szintén, Király Péter írja, hogy Arany a szakmai előkészítés után hallgatóit terepgyakorlatra is kivitte, így jutottak el többek között Pozsony püspökibe, a nyitravidéki Csitárba, Kolonba, Nyitragerencsére, Fogrányba, Zsérére, stb. És Arany arra is biztatta a növendékeit, hogy kiki a szülőfalujában végezzen népnyelvi, néprajzi kutatásokat. Hát Király Péter például a szülőfalujához közeli kelet-szlováki Hardicsán végzett ilyen gyűjtéseket 1940. decemberében. Ezt visszaemlékezései alapján 1941. januárjában öntötte végső formába, tehát fogalmazta tanulmányjá, de ezt nyilván Aranynak akkor leadta, mint tanárának, ezt nem tudjuk pontosan, de megjelenik csak 1992-ben jelent meg ez a szöveg a néprajzi látóhatárban. Mindennek részben eredményeként és részben további programadásként készült el Aranyán Lászlónak a már többször emlegetett áttekintése a szlováki magyarok néprajzáról, amely 1941-ben látott napvilágot Pozsonyba. Időközben derült ki, hogy ez a rövidke szöveg, ez eredetileg rádióelőadásnak készült. Tehát ez azért rányomja a bélyegét a egész úgymond monográfiára, és épp ezen is monográfia természetesen. Ezzel szinte párhuzamosan készült el egy másik néprajzi érdekeltségű szövege, szintén előadás. Arany a pozsonyi Toldi körben tartott egy előadást magyar népiség és hagyományőrzés címen, amit aztán a következő esztendőben Magyarság, Népdal és Népvisel címen nyomtatásban is közreadott. Arannak nyilván jelentős szerepe volt egy másik tanítványa, az időközben medikussá vált Pucz Éva, a Kolonyi Lagzi című munkájának a létrehozásában is. Azt a feltételezést viszont, hogy a Kolonyi Lagzi voltaképpen aranyműve lenne, ma már nem igen lehet bizonyítani, sőt, valószínűleg ez az állítás ebben a formában nem is állná meg a helyét. Talán helyesebb, hogyha úgy fogalmazunk, hogyha arany hatásáról fogalmazunk Pucz Éva munkája kapcsán, akár erőteljes hatását is mondhatnák, ugye. A közelmúltban előkerült Arany László kéziratos hagyatéka, vagy annak egy része, amiben jelentős mennyiségű néprajzi, elsősorban népköltési, nem egyedül aranytól származó gyűjtés található. A főleg a Nyitra környékén feljegyzett népdalok, balladák, mindez ideig feldolgozatlanok. Felületes ismertük alapján úgy tűnik, hogy alapvetően nem változtatják meg arany néprajzi tevékenységéről kialakult képünket, viszont mindenképpen elnyalják azt. A közeljövő kutatási feladatai közé tartozik ezen kéziratos anyag filológiai szempontú áttekintése, értelmezése, értékelése. Továbbá néprajzilag ki kéne aknázni azokat a nyelvészeti cédulákat is, ami több tízezer, vagy nem tudom mennyi, mert nyilván rengeteg néprajzi adat is van benne, egy óriási munka lesz valaki számára majd egyszer, de ezt nyilván előbb-utóbb el kell végezni. 1944-ben jelent meg a készülő Nyitravidéki népballadák Puc Éva, Arany László és Kovács Gergely ütéséből című kötet mutatványanyaga, amely a Puc Éva által 1941-ben Zsérén lejegyzett Fehér László balladájának szövegét adja közre. A tervezett gyűjtemény a szlovákiai magyar közlemények második köteteként látott volna napvilágot. A legutóbbi időkig úgy tudtuk, hogy a gyűjtött anyag, tehát a kéziratos anyag az elkallódott, és felbukkanásukra már kevés a remény. Mindenki úgy gondolta, hogy ez gyakorlatilag elveszett, és ott hál' Istennek újabban előkerült is az Arany A. László hagyatékból. A tervezett kötet teljes, nyomdában előkészített, metszetekkel illusztrált kézirata előkerült, úgyhogy ez ennek kritikai közreadás és a következő évek feladatai közé tartozik. Tovább árnyalhatja Arany néprajzi tevékenységének megítélését az a fényképgyűjtemény, amely Lipcsei Gyula hagyatékából nemrégiben került a Fórum Kisebbségkutató Intézet gyűjteményében. Több ezer zömében fekete-fehér kisebb és színes felvétel erőssége a dokumentatív értéke. Gyengíti viszont, hogy a felvételeket rendkívül nehéz beazonosítani. Annyi biztonsága lehet tudni, hogy zömük az oboraján készült, és azt is, hogy nagyjából mikor, 1940-es évek első fele. Pontosabb besorolások azonban általában igen nehézségbe ütközik, és az idő múlásával nyilván egyre nehezebb is lesz. A felvételeknek van egy másik aspektusa is, ami szintén értéküket növeli. Zömükben fotoesztétikailag is nagyon jelentős, tehát igazán szép képekről van szó. Nem csak dokumentatívak, hanem esztétikailag is egy szép felvételekről van szó. Itt ezen a diabemutatón látunk belőlük néhányat, és a könyvben is láthatóak belőle. Általában elmondható, hogy Arany tudományos munkásságát a kimagasló szakmai művetség, erudíció, az egzaktságra való törekvés, valamint a teoretikus kérdések iránti fogékonyság jellemzi. Vajon mi mértékben mondható ez el a néprajzi tevékenységéről? Ebből a szempontból elemzésünk tárgya kizárólag a szlováki magyarság néprajzra, illetve a Toldikör irodalmi évkönyvében magyarság, népdal és népviselet címen megjelent előadása lehet. A szlovákiai magyarság néprajza két részből áll. A szűk négy oldalnyi általános bevezetőből és három területi egység, Pozsony környéke, az Oboraljai és Kassa vidéke alapján tagolt leíró részből. Újraolvasva számomra ez a négy oldalas bevezető legproblematikusabb. Szóhasználata, mondattűzése a mai olvasó számára jó esetben is legfeljebb nehezen érthető. Mindamellett egyrészt Arany itt fogalmazza meg, és nagyon helyesen, hogy a népélet a maga szerkezeti és szervezeti egységében összefüggés rendszerében kezelendő. Ez talán Bogatírjó hatása. Másrészt, hogy a szlováki magyar falva kultúráját csak a szomszédos szlovák, és tegyük hozzá németek, ruszinok, stb. Kultúrájának, néprajzának az ismertében érthetjük meg. Sőt, egy fél mondatából még az is kiérthető, hogy az 1918-as impériumváltás hatással volt a szlovákiai magyar falvak 1940-es évekbeli valóságára, a népi kultúra alakulására. Tehát az egészen modern szempontot villant föl a írásában. Visszamenőleg viszont történelmietlenül kezeli a tárgyát, hiszen minduntalan, idézgetek, ugoros jellegről, ugoros hagyományokról beszél, mintha a magyar falva kultúrája az utóbbi évezredben semmit nem változott volna, mintha egészen a 20. századig híven őrizték volna, az idézem megint, ugor ősei örökségét, és ez a felbomlási, helyesebben inkább változási folyamat csak éppen mostantól fenyegetné a magyar népi kultúrát. Az is ellentmondásos, hogy miközben a városból érkező polgári hatások bomlasztó erejét nehezményezi, éppen a város felől vár olyan vezető embereket, akik megmutatják majd a falunak a helyes utat. Egyébként a városból, más társadalmi rétegben mindig is értek a népi kultúrát hatások, tehát ez nem egy új jelenség, ezeket a népi kultúra vagy beintegrálja, vagy nem. Tehát ezt nem kell okvetlen bomlasztó jelenségnek fölfogni. Ezt a Győr film hatásának látom Arany munkájában. Mindazonáltal, nagyon helyesen jegyzi meg, és itt idézem, hogy a szakember kötelessége elsősorban mégis a valóságnak szigorúan tárgyilagos megőrzése, megismerése és rögzítése. Tehát a valóságnak szigorúan tárgyilagos megismerése és rögzítése. Ez egy nagyon fontos kulcsmondata. Ez az ellentmondásosság a Toldi körbeli előadását is jellemzi. Arany mondandójának egyik előképét egyértelműen György István akkoriban megjelent és több kiadást megért, röpiratában találjuk meg. Olyannyira, hogy egyrészt egész mondatokat, mondat szerkezeteket vesz át belőle, anélkül, hogy hivatkozna rájuk és idézelbe tenné. Itten példákat is idézek, ezt most nem fogom felolvasni. Mondjuk ő nem abban a szemben menthetem aranyt, hogy végülis ez előadásnak indult ez a szöveg, tehát nyilván ahol felolvasta, ott a idézőjeleknek nem volt annyi fontos szerepe. Aztán, hogy később nyomtál, hogy megint, akkor nyilván már felejtett, hogy azt valahonnan idézni akarta volna. Tehát valószínűleg így csúsztak bele olyan egész mondatok Györfiből, ami azért mondjuk akár plágiumnak is minősíthető lenne. Másrészt a szóhasználata, most megint idézek ilyen szókapcsolatokat, a magyar ősiség legdrágább kincse, a nép a maga csodálatos teremtő erejével, elfajulás, stb., illetve a magyar népi kultúra keleti elemeinek a túlhangsúlyozása fogható föl György István hatásaként. Illetve még valamiben hasonlít György István idézett munkájához. Ahogy György esetében is egy művelődés eszmény kifejtéséről van szó, ugyanúgy Aranynak az idézett előadása is az. Azt sem szabad elhallgatni persze, hogy míg Györfi például a Gyöngyös Bokréta mozgalomról inkább pozitív értelemben nyilatkozik, nota bene ebben nincs is semmi csodálkozni való, hiszen egyik szellemi atya volt annak, addig Arany értékelése egyértelműen kritikus, tehát teljesen szemben megy Györfivel ebben esetben. Gyökere vesztett hazug látványosságnak, népies magyarkodásnak minősíti a Gyöngyös Bokréta mozgalmat és elutasítja. Nagyon helyesen teszem hozzá, csak úgy csendben álló érve. Mindenképpen előbbre mutatok továbbá, és túllép Györfin is, még ha az ő keleti elméletét igyekszik is a magas struktúra is a módszerére igazolni, az a népi kultúra, jelen esetben konkrétan a népdal és a népviselet szerkezeti egységének a hangsúlyozása. Itt idézek Aranytól. A városi, vezető rétegbeli ember nem látja teljes egészében a népviselet társadalmi és lélektani jelentőségét. Nem tudja, hogy a színes, változatos népviselet minden változatossága mellett sajátos művészi egységet alkot, amelynek megvan a maga sajátos szerkezete. Ez a szerkezet hagyományos és kötelező, mert összefügg a népi hősi műveltségével, a népi hősi műveltségével, hagyományos formaérzékével, egész lelkével. Hol van? Elnézést. Napokig nem szólal meg, és ilyenkor biztos, hogy... Bocsánat. Olhattam abba. A motívumok, az egyes vonások, a készítés technikai módja lehetnek idegenek, nemzetköziek, de a szerkezet, a keret, amelybe a nép őket belépíti, ősi, hagyományosan és sajátosan magyar. Néprajzi területünkön még senki nem állította rendszerbe a magyar és a szlovák népviseleteket. Mai napig nem gyakorlatilag. Ez azonban nem sokára megtörténik, ígéri Arany, és akkor a közönség majd meglátja, milyen sajátos, szerkezetileg minden mástól eltérő a peremővezeti magyar népviselet. Mivel az egész... bocsánat, hogy itt nem kell ide. Ennyire. Azt hiszem, ennyi is elég annak bizonyítására, hogy Arany a magyar népi kultúra sajátosságét nem egyes motívumok meglétével, vagy éppenséggel hiányával magyarázta, hanem a motívumok elemek összefüggésrendszerével, szerkezeti felépítésével, a funkcionális kérdések hangsúlyozásával. Itt megint idézek. A népviselet magyar volt, nem annyira a motívumokban, a színben nyilvánul meg, hanem a szerkezetben, a formai felépítésben, eddig az idézet. Aranynak ezekben a passzusaiban szemléletmódjában nem nehéz felismerni Bogatírjevnek a morva-szlovák népviselet funkcióiról írott tanulmányának a hatását. A viseletnek ez az értelmezése szemlélete visszaköszön, aztán a Puc Éva Kaloni lakodon megírásának bevezető tanulmányában is. Van még ide? Visszatérve a szlováki magyarság néprajzát összeütő füzethez, Arany a Pozsony környéki falok bemutatása során beismeri, hogy ezek nem a szószoros értelmében vett falvak. Polgáriasult, nyugatias jellegű településekről van szó, korszerű gazdálkodással, polgáriasult anyagi kultúrával. idézem, ami mégis közösségbe tömöríti a falvak lakóit, az a szellemi hagyomány, a sajátos és egységes rendszerű nyelvjárás, eddig az idézet. Utólag több mint fél évszázad távlatából nehéz és veszélyes is kétségbe vonni az ilyen és hasonló megalapításokat, már nem értünk, akkor nem tudjuk ellenőrizni konkrétan, de mivel ebbe a csoportba sorolta Arany a német többségű Dénesdet és Torcsot is, saját gyűjtési tapasztalataim alapján megkockáztathatom a kijelentést, hogy ezeket a többnyelvű falu közösségeket valami csak ugyan egyben tartotta, ám ez nem feltétlenül a nyelv volt. A dénesdi magyarok és németek egészen a II. Világháború végéig teljes békében egy falu közösségben érték mindennapjaikat, egy templomba jártak, egy temetőbe temetkeztek össze és házasodtak. Egy Mészáros János nevű papjukat mind a magyarok, mind a németek egyformán szerették, és csak Mészáros bácsiként így magyarul emlegették nagy szeretettel a Németországba elüldözött egykori dénesdi németek még 1996-ban is. Tehát más volt összekötő kapocs ezekben a falon, mint a nyelv. A szerző a legnagyobb terhet és figyelmet az obojali magyar nyelvsziget bemutatásának szenteli. Ezt a térséget ismeri legjobban, és ebben a szövegrészben leírt konkrétumok, kéziratos forrásai azóta már emlélt a hagyatékból részint elő is kerültek. Mindezekből adódóan Arany itt kísérli meg legalább részben érvényesíteni a népi kultúra szerves egységéről megfogalmazott szempontjait. Az obojali magyarok népi kultúráját a nyelvjárás, népköltészet, viselet, szokások, építke és témaköreire összpontosítva jellemzi. Közben kedvenc jelzője a sajátos, az ugoros, ami a korszó használatát ismerve érthető, ám ma már tudjuk, hogy az obojali magyarok népi kultúrája legalábbis anyagi, gazdasági vetületeit tekintve, és nem csak abban, szervesen illeszkedik a térség szlovák népi kultúrájának a rendszerébe, erről Morvai Juditnek vannak nagyon jó gondolatai és tanulmányai. Talán túlzott szigorúság lenne ezt Arany hibájául tárolni, bár épp ő hangsúlyozta a szlovák környezet etnológiai megismerésének a fontosságát, hiszen a népies kultúrák etnikus, interetnikus jegyeinek, kapcsolatainak kérdésére azóta is élénk vita tárgya a szakemberek körében. Ami sokkal inkább problematikusnak látok az, hogy Arany nem látszik figyelembe venni az obojalján lezajlott korábbi néprajzi, elsősorban folklorisztikai gyűjtések eredményeit. Tudománytörténeti közhely, hogy az egyik legelső néprajzilag felfedezett magyar kistáj éppen az obojalja volt. Már a 19. század közepéről rendelkezünk egy aránylag részletes szokásleírással 1854-ből Kelecsényi József tollából, és ezt követően is kutatók sora látogatta a tájegységet, legyen elég itt a Hatovics Ferencre, Kodály Zoltán gyűjtéseire hivatkozni. Ekkorra már Manga János is elvégezte az obojalji kutatásait, 1938-ban erről már referált is, igaz, hogy az eredményeinek az öme csak később jelent meg, 42-ben, illetve 43-ban. Kérdésként teszem fel, hogy elképzelhető-e, hogy Arany és Manga között semmilyen szakmai kapcsolat mellett volna, talán elképzelhető, köszönöm hozzá, sajnos. A kassavidéki szorványokról is meglehetősen szűkszavúan nyilatkozik, igaz, ezeket a falvakat akkor sem ismertük, és azóta sem ismerjük eléggé. Király Péter dolgozatát a helyi textil művészetről és annak szókincséről viszont Aranynak ismernie kellett, mert neki adta annak idén dolgozatként, és kamatoztathatta is volna, valamilyen okból ezt mégsem tette. Az elmondottakat, illetve a tanulságot összefoglalva kijelenthetjük, hogy Arany Hálászló összegzése a szlováki magyarság néprajzáról, illetve előadása a népdal és a népviselet kérdéseiről nem tekinthető szigorú értelme vett tudományos műnek. Nem csak azért nem, mert hiányzik belőlük a tudományos apparátus, hanem azért sem, mert a tudományos előzményeket sem vette figyelembe. Ez a tény már csak azért is meglepő, mert éppen kéziratos hagyatékának ismeretében láthatjuk, milyen alapos és szorgalmas olvasó volt, olvasmányait jegyzetelte, számon tartotta. A szlováki magyarság néprajzában viszont mindössze már csak önök közé téve, egy helyzetképet fest, úgy tűnik, hogy jó részt a saját gyűjtési tapasztalatai alapján, illetve néhány fontos szempontot vett föl, az internetes kapcsolatok vizsgálatát, a változásokra való odafigyelésnek a jelentőségét, stb. Mindebből adódóan elképzelhető, hogy egy népszerűsítő előadás szövegéről van szó, ez most szinte biztos, amelyben Arany leginkább a problémára, a néprajzi gyűjtések fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. A szóban forgó másik, eredetileg bizonyíthatóan előadásként elhangzott szövegében viszont valamivel tovább megy, és minden túlzásoktól mentesen példaképnek tekintett Györfi István felfogásán is túlmegy, és a strukturalista, funkcionalista megközelítésből veszi szemügyre a magyar népzenét és népviseletet. Ezeket a felismeréseit további néprajzi munkákban tudomásom szerint sajnos már nem fejtette ki, de a háttérből valószínűleg, finoman fogalmazva, érvényesítette tanítványa Puccéva Kornél lakodalom kötetének első elméleti részében. Nagyon szépen köszönöm, megtisztelő figyelmüket!